Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benesolszki László vagyok, és ez itt a BME Gépészmérnöki Kar podcast sorozata, a BME Géphang harmadik adása. Adásunkban dr. Józsa Viktorral, a BME Gépészmérnöki Kar energetikai gépek és rendszerek tanszék adjunktusával beszélgetünk. Dr. Józsa Viktor ugyanis friss junior primadíjasunk, ő az egyetlen a magyar tudománykategória 10 díjazottja között 2021-ben, akit a gépészeti tudományokban elért eredményeiért tüntettek ki. Vele beszélgetünk most. Szervusz, Viktor!
Sziasztok!
Első kérdésem, hogyan fogadtad, hogy junior prima díjjal tüntettek ki?
A junior prima díjra válogatott, tényleg elismert vezetők ajánlhatnak figyelemre méltó, teljesítménymutató fiatalokat. Az egyikőjük Orbulov Imre, dékánunk, aki engem javasolt erre a díjra, és ő írta a laudációt. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a tavalyi évben is engem jelöltek a díjra, akkor nem kaptam meg sajnos, idén ez összejött. Azonban így látva azt, hogy kik kapták meg ezt a díjat, azért érdemes végigmenni rajtuk, hogy általában ezek csillagászok, orvosok, rákkutató, agykutató, biológus, és egy nagyon széles skáláját így lefedik a tudománynak, és hát ilyen szempontból talán egy picit kilógóak a mérnöki tudományok, ugyanis mi mérnökök nem kizárólag publikációval és kutatással foglalkozunk, úgy, mint például a csillagászok, biológusok, tehát nekik úgymond ilyen ipari kapcsolatuk nem igazán van, tehát nem jönnek be cégek, és bízzák meg őket azzal, hogy akkor csináljanak ezt, azt így, hogyha ha megnézitek az eredményeiket azoknak, akik megkapták ezt a díjat, akkor általában mérnöki viszonylatban ezek nagyon, nagyon kiemelkedő munkásságok. Azonban nyilván azért itt összetett a kép, tehát egyértelmű, hogy ezek a tudományos mérőszámok, például az impact faktor és az, hogy nemzetközileg hányan idézték valakinek a munkáját, ezek nagyon számítanak, de ez tudományterületenként eltér, tehát ilyen szempontból egyértelmű, hogy például egy részecske fizikus sokkal nagyobbat alkot ilyen mérőszámokkal mérve, mint aki mondjuk ilyen kvázi hétköznapi gépészeti dolgokkal foglalkozik, mint amilyen a tüzelés technika is, ami az én területem. Úgyhogy hát ezek mentén azért meglepődtem azon, hogy ezt én kaptam meg, ugyanis tényleg rengeteg kiváló fiatal tehetség van ebben az országban, és nem tudom pontosan, hogy hány ajánló van, hány ajánlás érkezett be, de biztos, hogy a mezőny és a verseny az mindenféleképpen, tehát a verseny nagyon szoros volt, és a mezőny pedig nagyon jó képességekkel rendelkezik. Úgyhogy hát mindenféleképpen nagyon örültem, és tényleg nagyra értékeltem ezt az elismerést, hogy ezt a díjat, ezt nekem ítélték oda. Ugyanakkor azért kiemelem, hogy itt azért csapatban dolgozunk, tehát annak ellenére, hogy most ez specifikusan egy egyéni teljesítménydíjazott ez a díj, mindenféleképpen fontos kiemelni, hogy ezért van egy kutatócsoport, aki nyilván támogat a mindenféle kutatásokban, publikációkban, és egyértelmű, hogy nélkülök ilyen mutatószámokat, ilyen eredményeket biztosan nem sikerült volna elérni, tehát igazából ez a csoportnak is egy elismerés.
Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy a 10 díjazott egyike lehetsz?
Szükséges az, hogy a különböző adatbázisok valamiek nyilvánosan elérhetők mindenki számára, tehát itt kiemelném a MTMT-t, a Magyar Tudományos Művektárát, ahol a magyar kutatóknak az összes eredménye rögzítve van, illetve vannak különböző jobban elfogadott, például a Web of Science adatbázis, illetve kevésbé elfogadott akár a Google Scholar adatbázis, hogy ezekben azért legyenek jó tudományos mutatói az illetőnek, ugyanis alapvetően ezek azok, amelyek segítenek abban, hogy valaki ezt a díjat megkapja. Ezek mellett természetesen vannak olyan díjazottak is, akik különböző áttörő eredményeket érnek el, és ezeket nem feltétlenül tudják úgy lepublikálni. Tehát itt különböző találmányok, fejlesztések is egyértelmű, hogy díjazva vannak, hogyha visszanézzük az elmúlt éveket, de ugyanakkor nem árt, hogyha van mellette tudományos háttér is. És igazából, hogy mi az, ami miatt a kiválasztott lehettem, Ez részben a tudományos háttérnek köszönhető. Most így az utóbbi időben például nagyon megugrott az úgynevezett impact faktor, tehát a különböző nemzetközi folyóiratok közül, amit a Web of Science vizsgál és mér, ott van egy ilyen mutató, ez az impact faktor, ami gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy a hány idézet érkezett egy adott folyóiratban megjelent cikkekre a 2 évre visszamenőleg, és ezt elosztják az összes megjelent cikkek számával, és igazából ezeket, tehát minél több cikke van az embernek, ezek így összeadódnak, és van egy ilyen összesített impact faktor, amit be kellett nyújtani a pályázatnál, és ez például a tavalyi évben az esetemben ilyen 25 körül érték volt, ehhez most ilyen 38-at tettem hozzá idén. Ez nem azért van, mert hogy 2020-ban hirtelen nagyon sok mindent lepublikáltam, meg csak ezzel foglalkoztam, hanem sok eredmény ekkorra ért be. Én is 2017-ben indult egy OTKA pályázat, amiből 2 évig elsősorban mérőberendezés fejlesztéssel foglalkoztunk, és utána tudtunk a mérési eredményekből publikációt készíteni, nyilván ehhez mérni is kellett, és ez mind idő, és így gyakorlatilag erre az évre értek be ezek a dolgok. Akkor mindezek mellett egy vonal még kiemelendő, ez az űrkutatáshoz kapcsolódik. 2014-től 2019-ig vettem részt a Smog P műholdnak, illetve a Smog műhold családnak a fejlesztésében. Itt elsősorban hőtechnikai vizsgálatok kapcsán kerestek meg, de itt a hőtechnikai vizsgálatok mellett a bázszerkezet tervezését is gyakorlatilag én végeztem el, a hőtechnikai vizsgálatokat pedig sok hallgatóval együtt készítettük, tehát alapvetően azért ez egy elég összetett terület volt, és hát a tavalyi évben is beleírtuk bár az anyagba, hogy részt vettem, nyilvánvalóan a nagy eredmény az volt, hogy 2019. december 6-án pályára állt a műhold, és nem csak, hogy pályára állt, hanem sikerült vele felvenni a rádiókapcsolatot, tehát ez a legfontosabb, hogy tudjunk egyáltalán arról, hogy az megfelelően működik, létezik, és azt csinálja, amit eredetileg kell neki. És utána gyakorlatilag a szeptember végi visszatéréséig majdnem 300 napot kifogástalanul üzemelt, ami azt jelenti, hogy a hőtechnikai tervezési feladatokat megfelelő minőségben láttuk el, tehát így kijelenthető, hogy nyilván villamos oldalról is rendben volt, de hogy a gépészeti fejlesztések is kiválóan sikerültek, és nagyon jó üzemet tudott felmutatni ez a műhold. Nyilvánvalóan, mivel azért a sajtóban ez eléggé benne volt, ezért gyanítom, hogy ez a vonal is azért hozzájárult ahhoz, hogy ezt a díjat végül sikerült megkapnom.
Hogyan találtál rá a tudományterületekre, amelyekben elért eredményeidért junior klímadíjat kaptál?
Alapvetően a repülés az mindig is érdekelt, már kiskoromtól fogva. Egyébként nincsen se gépész, se pilóta elődíj a családba, tehát igazából ez nekem egy teljesen új vonal volt. És hát kiskoromban pilóta szerettem volna lenni, és hát nem érdekeltek egyébként az autók, nagyon sok fiú ugye az autóknak a szerelmese. Én sokkal jobban szerettem a repülőgépeket, így a mai napig igazából az autótípusokkal, meg márkákkal annyira nem vagyok tisztában, mint nagyon sokan, de a repülőkről igyekeztem minél többet olvasni és megtudni, és itt elsősorban a sugárhajtású repülőkről, tehát így a légcsavaros gépek kevéssé érdekeltek, meg a régebbi konstrukciók, és igazából általános iskola második felében tudatosult bennem, hogy persze a pilóta az, aki igazából a technológiának a felhasználója, és akkor mindig használja azt a technológiát, amit éppen aláraknak, és inkább a konstrukció az, ami engem érdekelt. Nyilván ez összeköthető azzal is, hogy nagyon szerettem legózni, és rengeteget töltöttem legóval abban az időszakban. És később, amikor ugye pályaválasztás elé kerültem, akkor egyértelmű volt, hogy ez a gépészeti vonal az engem érdekel, hogy akkor elmenjek majd valamelyik ilyen sugárhajtómű gyártó céghez dolgozni, és akkor ott kibontakozni. De aztán egyértelmű volt, hogy persze akkor valami műszaki középiskolába kéne mennem. A Vácra jártam a Boronkai György műszaki középiskolába, és itt nem gépész osztályba mentem, holott lehet volna erre is lehetőség, hanem egy sima gimnáziumi osztályban, hogy legalább a matek meg a fizika területén azért erősítsem kicsit meg magamat, és majd inkább egyetemi szinten megyek majd a gépész vonalra tovább. Uh-huh. És ott is a negyedik év vége az volt az érdekes, ugyanis bevállaltam, hogy matekból is, meg fizikából is emelt szintű érettségit teszek. Azonban szerencsére pont akkor még volt ilyen lehetőség, hogy az OKTV-vel ki lehetett váltani emelt szintű érettségit 100%-kal, amennyiben az ember az első 15-ben volt benne országos szinten. Azért itt kihangsúlyozom, hogy a középiskola a szakközép kategóriában indult, és nem a gimnazistákkal, meg a speciális tanrendű ilyen versenyiskolákkal együtt, tehát nyilvánvalóan sokan okosabbak voltak nálam abban az időben, azonban ebben a szakközepes kategóriában ott az országos 15. helyezést sikerült pont elcsípni matekból is és fizikából is, úgyhogy igazából a közel maximális pontszám az nekem adott volt már a felvételinél, a BM-ére, tehát itt egyértelmű volt, hogy erre jövök tovább, és akkor gondoltam, hogy majd a BRC után elmegyek valamelyik nagy repülőgép sugárhajtómű gyártó céghez dolgozni, aztán utána a BRC azt telt, és azért voltak olyan témák, amik megtetszettek, én először mechanikából kezdtem el TDK-zni, az a vonal érdekelt, utána Stankó Krisztiánnál, mivel itt volt lehetőség gázturbinákkal foglalkozni, nála készítettem TDK dolgozatokat, és igazából a BRC végére egyértelművé vált, hogy akkor maradok MSC-re, és hát MSC alatt is folyamatosan ezt a vonalat folytattuk, a gázturbinákkal kapcsolatos kutatásokat, és akkor ott merült fel, hogy először egy bioetanol tüzelést néztünk meg gázturbinában, ez annyira nem veszélyes tüzelőanyag, tehát alapvetően ez egy illékony, tehát hogyha nem is tud elégni, akkor könnyen távozik a rendszerből, viszont felmerült, hogy próbáljunk meg esetleg nyers növényi olajat is tüzelni, mint például napraforgó olaj, repceolaj. És hát itt már egyértelmű, hogyha ez nem jön össze, akkor nagyon csúnya ragacsokat hagynak ezek az anyagok maguk után a turbinában, és hát az itteni tanszéki gázturbina az majdnem 100 000 fordulat per perc fordulat számon pörög. Nyilvánvalóan, hogyha ott valami ragacsos dolgot ráteszünk, akkor ez nagyon nagy rezgéseket produkál, és nyilván a turbina élettartama szempontjából sem kedvező. Úgyhogy jött az a ötlet, hogy akkor nézzünk meg ennek a gázturbinának egy égőjét, és akkor az egyik gázturbina égőjét kiszedve külön próbapadon elkezdtük vizsgálgatni ezt, és akkor gyakorlatilag innen indult a tüzeléstechnikai vonal. Egyébként érdekes, hogy a gázturbinák tüzelésével kapcsolatban ma is nagyon sok kísérleti vizsgálat folyik, és ma is egy aktívan fejlesztett terület. Alapvetően a kompresszorlapátok, illetve turbinalapátok, tehát ami az égőtér után, illetve előtt vannak, azok a mai áramlástani szimulációs szoftverek segítségével elég jó közelíthetőek. Ez nem azt mondom, hogy most akkor itt minden tudott, mert itt is rengeteg fejlesztés van, fejlettebb hűtésmegoldások, ugye bejön a 3D nyomtatás is, egyre jobban utat tör magának, és készülnek így alkatrészek, a gyártás technológiában nagyon sok kihívás van anyagtechnológiában. Azonban ezek a vonalak engem kevésbé érdekeltek, így gyakorlatilag a turbina fejlesztés kapcsán így ez a tüzeléstechnikai vonal az, ami nagyon megtetszett, és akkor ezen haladtam tovább. Így az MSC végén már nem volt kérdés, hogy doktorira jelentkezek vagy sem, és hát azért voltak megalapozó eredmények TDK során, egy-két kisebb publikáció is már volt akkor, és utána elkezdtünk akkor komolyabban foglalkozni ezzel a tüzeléses vonallal, és itt Kumbalog Attilával nagyon sokat dolgoztunk együtt, illetve azóta is. Készítettük el, illetve fejleszgettük a berendezést. Nyilván akkor, amikor frissen ide kerültem, még nem igazán voltak hozzá pályázatok, támogatások, tehát amit a laborban találtunk, azokkal az eszközökkel próbáltunk a lehető legtöbb eredményt elérni. És aztán, amikor a doktori tanulmányaimmal haladtam, akkor nyilván ezekről azért beszélgettem a tanórákon hallgatókkal, és azért voltak jócskán, akiknek ez megtetszett. Úgyhogy én a gyakorlatok, illetve előadások helyett nagyon nagy részt inkább szakdolgozatok diplomaterve konzultálásával foglalkoztam. És hát ezek eredményeképpen, mivel a hallgatók is motiváltak voltak, eddig összesen 27 TDK dolgozatot konzultáltam, és akik ezeket készítették, azok itt is maradtak doktorira egyébként négyen, tehát most jelenleg 4 doktoranduszom van, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez abszolút egy jó választás volt ez a terület, mert nem csak engem, hanem másokat is ugyanígy motivált ez a téma, és így gyakorlatilag a kutatócsoporttal, ami menet közben alakult ki ezekből az emberekből, illetve a akkori konzulensemből, Tangó Krisztiánból és a másik doktoranduszából, Kumbalog Attilából. 2017-ben beadtunk egy pályázatot, egy OTKA pályázatot, ott már az én vezetésemmel a fiatal kutató kategóriába, amit szerencsére meg is nyertünk. Így gyakorlatilag ebből a támogatásból már egy teljesen új berendezést tudtunk tervezni és építeni. És hát ez az, ami gyakorlatilag most adja nekünk a lendületet, és ezzel a új berendezéssel sikerült egy véletlen tervezési hiba folytán, mint ahogy ez a történelem során lenni szokott nagyon sokszor. Egyszerűen egy fúvókát véletlenül rosszul méreteztem, tehát az átáramlott légmennyiségre jól, viszont a tüzelőanyaghoz képest, viszont ez összegében nagyon soknak bizonyult, és ez a tüzelőanyag környezetébe kihűtötte magát a levegőt. És ez elősegítette azt, hogy a tüzelőanyag ne tudjon olyan hamar begyulladni, mint más tüzelési koncepciók esetében, hanem csak késleltetve. Viszont ez a kis idő, amíg késleltetve begyullad a tüzelőanyag, az nekünk kiváló arra, hogy a keverékképzést azt javítsuk. Tehát, hogyha később gyullad be a tüzelőanyag, akkor az azt jelenti, hogy több ideje van a levegővel elkeveredni, sokkal homogénebb keveréket tudunk képezni így, mint hogyha ezek relatíve külön kerülnének bejuttatásra a tűztérbe. Persze vannak mindenféle modern technológiák, hogy javítsuk a keverékképzést, de ez a véletlenül megtalált megoldás, ez annyira sokat segített, hogy gyakorlatilag jelenleg folyadéktüzelésre a jelenleg érvényes előírásoknak kb. A tizede az, amit produkálunk szénmonoxid, illetve nitrogénoxid kibocsátásba. Ez messze túl teljesíti a mindenféle jogi előírásokat a sokkal szigorúbb gáztüzelésekre vonatkozóan is, tehát gyakorlatilag egy olyan tüzelési koncepciót sikerült kitalálnunk, amivel ipari méretekben és hatékonyan tudunk károsanyag kibocsátást csökkenteni. Nem minden berendezésben, de ami állandósult tüzeléssel működik, mint például kazánok, különböző ipari kemencék, gázturbinák, sugárhajtóművek, ezekben ez mind alkalmazható lehet. Nem minden esetben, mert ahol a lángnak a sugárzó tulajdonsága az fontos, ott ez nem alkalmazható, viszont ahol az a lényeg, hogy minél kevesebb kibocsátással, minél homogénebb hőfelszabadulást eredményezünk, ott ez egy nagyon jó potenciálra rendelkező megoldás lehet.
Mik a további terveid, milyen további terveid vannak?
Köszönöm. Hát alapvetően az egyetemen tervezek maradni egy hosszabb távon, és folytatni ezeket a kutatásokat a kutatócsoporttal együtt. Úgyhogy hát további pályázatok és nemzetközi együttműködések építése a cél, mert ez nem egy, tehát a tüzeléstechnika az alapvetően egy elég nemzetközi terület, és nagyon jó nemzetközi közösség van, ami kialakult az idők alatt, tehát mivel már néhány száz éve azért nagyon specifikus céllal építünk különböző kemencéket, olvasztókat, tüzelőberendezéseket, ezért nem lehet azt mondani, hogy itt most forrongana a levegő, mint például egy génkutatásban. Tehát ilyen szempontból megvan a nemzetközi közösségnek az a nagyszerű ereje, hogy segítünk egymáson, és megbeszéljük a mindenféle kutatásokat, kihívásokat. Tehát itt senki nem vár olyan nagy áttörő eredményt, ami miatt például valakinek a Nobel-díja múlhat ezen, stb. Így nincs is akkora tudományfeltés, mint egy nagyon gyorsan fejlődő területen, hogy igazából mindenkinek megvannak a megfelelő mérőberendezései, csak az ötlet, a szikra kell, hogy megcsinálja, és akkor az tényleg egy áttörő eredményt tud felvonultatni. Tehát mivel ez itt nincsen ez a fajta versengés, így nemzetközileg is nagyon nyitott a közösség, rá lehet írni, elismert professzorokra válaszolnak, szívesen veszik, ötleteket adnak, és ki is emelnék egyébként két professzort, aki nagyon segítette az előrehaladást, az egyik Assad Masri, ő Ausztráliában tevékenykedik, a másik pedig Mário Costa, sajnos ő nincs köztünk már. Ők ketten azok, akik nemzetközileg nagyon sokat segítettek az előrehaladásba, de ezek mellett megemlítem még a Brnói Műszaki Egyetemet, velük porlasztással kapcsolatos kutatásokat gyakorlatilag 2015 óta folyamatosan végzünk. Most a kutatócsoportunkba fog látogatni onnan egy doktorandusz, aki a tanulmányainak nagyon a vége felé jár, ez majd a jövő év tavaszán esedékes, hogyha minden jól megy és a körülmények is lehetővé teszik, illetve a tavalyi év folyamán kicsit több mint egy éve kezdtünk el együttműködni a Shanghai Jiaotong University-nek az egyik professzorával. Különböző hulladék alapú tüzelőanyagok tüzeléses vizsgálata terén már adtunk be egy közös pályázatot is, ami a napokban fog kiderülni, hogy nyerte vagy sem. És hát azért előre tekintünk bizakodóan a jövő felé, és a kutatást közösen akkor is folytatjuk, hogyha nem, ugyanis minél stabilabb kutatási együttműködést tud valaki felmutatni, általában az ilyen nemzetközi pályázatoknál annál jobb sikerrel tud részt venni és pályázni. Úgyhogy hát egyértelmű, hogy próbáljuk így kutatócsoport szinten a hazai lehetőségeket kiaknázni, de nyitottak vagyunk kifelé. Ahogy látjuk, a különböző tudományos mutatók alapján még azért erősödnünk kell, de egyértelmű, hogy hosszabb távú cél akár az európai és nagyobb pályázatoknak az elhozása és a laborfejlesztés, az itteni eszközök lehetőségeknek a kibővítése.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Viktor, és sok szeretettel gratulálunk a kitüntetésedhez. További sok sikert kívánunk! Kedves hallgatóink, a BME Gépészmérnöki Kar podcastjének, a BME Géphangnak a harmadik adását hallották. Tartsanak velünk a továbbiakban is!